Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet teremtette. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy újra hozzád jöhetünk. Akkor is, ha ne talán azt gondoljuk, hogy most az ünnepekben egymás után voltak az alkalmak, és annyi igét hallgathattunk, amennyit csak akartunk. De, Urunk, szeretnénk elmondani neked, hogy azért bármilyen sokféle étel volt, meg sütemény az ünnepekben az asztalon, azóta azért minden nap ettünk. Minden nap. Mert szükségünk volt rá, és ez azt mutatja, hogy arra is szükségünk van, hogy minden nap éljünk a Te ígéddel. Lehet bármilyen ünnep, bármilyen roskadásig telt asztal, újra és újra megéhezünk. És add, Urunk, hogy így legyen a lelkünkben is. Hogy megéhezzünk a Te ígédre, a veled való kapcsolatra. Hogy ne azt mondjuk, ó, volt már abból elég. Mert Uram, nélküled kisiklik az életünk. Nélküled igazából nem is tudjuk, hogy merre is tartsunk. Mi a helyes? Mert Te mutatod azt meg igéden keresztül. És köszönjük, hogy Te elénk élted az igazi irányt. Hogy Te mindig a keskeny úton jártál, és soha nem tértél arról le, akkor sem, ha veszéllyel, szenvedéssel kellett szembenézned. Vállaltad mindezeket, sőt, a halált is, értem és értünk. És magasztalunk azért, hogy kihozta Atyán, kihoztad az Úr Jézust a halálból, csodálatos győzelmet arattál. Igen, Te legyőzted a bűnt, a halált, az ördögöt ott a Golgotán. És bocsásd meg, amikor mégsem benned bízunk, amikor mégsem hozzád megyünk, Uram, hanem mi magunkban akarjuk megoldani a problémákat. Hát ha Te vagy a győztes, akkor kihez mennénk? És bocsáss meg, amikor mégsem Téged hívunk segítségül, emberi eszközökben, emberi csinálmányokban bízunk, ahelyett, hogy a Te nevedből merítenénk erőt, és bíznánk abban, hogy hatalmad van minket minden nyavajából megszabadítani, mert Te ma is ugyanaz vagy, mint voltál, amikor itt jártál ezen a földön. És köszönjük, hogy ma még mindig azt lehetőséget, hogy halljuk azt az ígét, ami életre hív. Hiszen nem csak a fizikai halált győzted le, hanem a lelki halálból is ki tudsz minket hozni, ami, Urunk, sokkal nagyobb, mint a fizikai halál. Hiszen aki lelkileg halott, az elveszik, elkárhozik örökre. De akit Te feltámasztasz, kihozol a lelki halálból, ha testileg meghal is, de örökké fog élni veled. És, Urunk, ragyogtasd fel ezt az igazságot, és add, hogy megragadjuk ezt hittel, hogy újjá legyünk teljesen, hogy Te rólad szóljon az életünk, és Téged tudjunk dicsőíteni ebben a világban, és másoknak is reményt mutatni az életváltozásra. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy, és meghallgatsz minket. Amen. János evangélium a utolsó fejezeténél nyissuk ki a Szentírást. János evangélium a 21. fejezetének 15. versétől a 19. versig terjedő szakaszt olvassuk. Tehát János 21, 15, 19. Miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt: Legeltesd az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő pedig azt válaszolta, igen, uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is azt kérdezte, szeretsz-e engem? És azt mondta neki, uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Jézus azt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Tehát a 21. fejezet, ugye az az a nyerő fejezet, az a plusz fejezet, amit János azért tett hozzá az ő írásához, mert ebben tesz bizonságot arról, hogy Jézus élete, személye egészen más, mint általában az embereknek az élete és személye. Mert ugye minden embernek az élete földi szempontból befejeződik ott, amikor beteszik a sírba. Ott már senki nem csinál semmit. Akit egyszer eltemettek, az itt már ebben a földi világban nem tud tenni semmit. Így azután, hogyha valakiről beszélnek, vagy írnak, már múlt időben teszik. Azt mondják, valamikor ezt tette. Így élt. Ilyen cselekedetei voltak. De nem tudnak már jelen időben írni róla. Nem tudják azt mondani, hogy az a személy ma is ezt vagy azt teszi. Őről már nem írhatják le, tehát egy halottról, hogy igen, ma is reggel odaült az asztalhoz velünk, elfogyasztotta a reggeliét. Hát a halott már nem csinál semmit. Viszont Jézusról ez a plusz két fejezet arróval, hogy ő valóban él. És ez nem csak egy kitaláció, hogy ám a gyerekek, Jézus él, ez nem egy ideológia, hanem miről olvasunk? Hogy János megtapasztalta, hogy Jézus a halálát követően újra megjelent nekik, oda ment hozzájuk, beszélt velük, kinyújtotta a kezét, amin ott voltak a sebek helyei, és megmutatta az oldalát, vagy a mostani szakaszban látjuk, hogy Jézus megjelenik a Genezáretó partján, újra szól a tanítványoknak, sőt, együtt reggelizik velük. Na ez az a más, ez a plusz, ez a többlet, hogy más egyéb meghalt ember ezt nem tudja megtenni. Oda ülök az enyém mellé, és együtt reggelizek velük. És Jézus ezt megtette. Ráadásul nem csak arról van szó, hogy leült és velük reggelizett, ő maga készítette a reggelit. Ugye mennyire döbbenetes, ha ugye az előző 14 verset is magunk elé idézzük, a tanítványok, akik korábban profi halászok voltak, hisz ebből éltek, egész éjjel küszködnek a tavon, és egy fia halat sem fognak. Ők fáradtak azért, hogy reggel majd legyen miből reggelit készíteni. Hogy legyen mit az asztalra tenni, és nincs. És meg kell tanulniuk, hogy Jézus nélkül nincs. Hogy a tanítvány, ha elhagyja Jézust, akkor már nélküle erőtlen, gyenge, és ott is kudarcot vall, ahol korábban erősségei voltak. És kiderül, hogy ők a halászok üres hálót húznak a partra egész éjjeli halászat után, de Jézus, anélkül, hogy halászott volna, tud nekik reggelit adni. Na ez a döbbenetes. És ez mutatja meg a feltámadott Jézusnak és az Atyának a hatalmát. És ez teszi helyre az életünket, és ad más irányt. Mert mi mit csinálunk? Hajtunk azért, hogy legyen a hálóba valami. Hogy fogjunk néhány eurót, fogjunk néhány kis falatot, le tudjuk tenni az asztalra, hogy eltartsuk magunkat, a családunkat. És mi történik? Sokszor kudarcot szenvedünk. Nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy szeretnénk. És mit látunk? Jézus tud az övéiről gondoskodni. Nincs szüksége arra, hogy hajóba üljön, és kimenjen a Genezáret tóra, kivesse a hálót. Mert minden az ő hatalmában van. Minden az övé. Ennek a földnek ő az ura. Ez a föld az ő tulajdona. És minden, ami azon van. A földnek minden java és kincse az övé. Csak az a baj, hogy az ember ezt elfelejti. Az ember szívébe ott van a kapzsiság. Mindent ő akar. Mindent ő akar. Mindent ő akar pénzzé tenni. Majd én megmutatom. És találok valamit a földecskémen, akkor nem arra gondolok, hogy ja, hát a fölfakadt az olaj a földemen, az Istentől van és mindenkié. Akkor ez férjen hozzá mindenki. Mire gondolunk? Hogy lehet ebből sok pénzt előállítani? Tehát a gondolkodásunkon kell változtatni. Nem nekem kell szerezni, nem nekem kell törni magamat, hanem rábízhatom az Úrra. Ugye Jézus mondta is, hogy a tanítványság az azt jelenti, hogy követtek engem, dolgoztok Isten országáért, és annak a királya gondoskodik rólatok. Megadja például a reggelit. Megadja az aznapra valót. Ugye? De az a probléma, hogy ezt nagyon kevesen hiszik. És nagyon kevesen bízzák így rá magukat az élő Istenre. Pedig hányszor látjuk a Bibliában, hogy aki rábízza magát, az megtapasztalja Istennek ezt a hatalmát, gondoskodását, gondolhatunk Illésre, amikor Isten azt mondta, hogy Izraelben 3 évig nem lesz egy szemeső sem. Kiszáradnak a folyók. Óriási szegénység lesz. Még a lovaknak se találnak majd legelőt. És Isten azt mondja Illésnek, mivel te az én üzenetemet kézbesíted, mivel engedelmes vagy nekem, rám bízod magadat, ha elmész a kerít patakja mellé, ott meglátod, hogy az az egy patak nem fog kiszáradni. Minden kiszárad, de az az egy nem. Mert az én parancsomra neked fog vizet szállítani. És amikor ott leszel, egyszer csak átéled, hogy hollók élelmet hoznak neked. Hiába lesz egész Izraelben nagy éhínség, mivel te az enyém vagy, nekem szolgálsz, ezért én gondoskodok rólad. Meg fogod tapasztalni, hogy mindenütt lehet kenyérhiány, De ott nem. Ahová én küldelek, és ahol én veled vagyok. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor mi is átélhetjük Istennek csodálatos szeretetét és gondoskodását. Tehát az Úr Jézus fogadja a tanítványokat, leülnek, esznek, és étkezés után odafordul Péterhez. Külön foglalkozik vele, lelki gondozza, mondhatnánk, hiszen Péter most éppen nincs a lelki élet magaslatán, hiszen megtagadta Jézust, és még nem tudja, hogy Jézus erre hogy fog reagálni. Maradhat-e tanítvány? Vagy elküldi Jézus? Vagy egyáltalán hajlandó-e vele szóba állni? De azt láttuk, hogy a hajóból beugrott a vízbe, kiúszott, és odament Jézushoz, mert ő viszont nagyon akart Jézussal találkozni. És nem számított az sem, hogy a vízben veszélyekkel kell szembenézni, elázik a ruhája is, és utána ott fog dideregni a parton. Mindennél többet jelentett neki Jézus közelsége. És Jézus ezt, mondjam így, értékeli, és jelzi Péternek, hogy igenis, továbbra is fontos vagy nekem. Tehát kiemeli abból a mély csüggedésből, és azt üzeni, ne add fel, fontos vagy nekem, és megbocsátok neked. De ennek vannak lépései, vannak mozzanatok, amikre oda kell figyelni. Nagyon lényeges, amit olvassunk, miután ettek, azt mondta Jézus Simon Péternek. Simon Jóna fia, tehát most Péter nem Péter, hanem Simon Jóna fia. Mert ugye, amit olvasunk, hogy azt mondta Jézus Simon Péternek, ezt nem Jézus mondja, hanem János, aki leírja. Neki Péter, akkor is Simon Péter, hogyha ugye bukás volt az életében. Meg hát ugye évtizedek múlva tekint vissza erre a jelenetre. De Jézus most nem Péternek szólítja. Miért? Mert a Péter azt jelent, hogy kőszikla. És Péter most nem kőszikla. Most Péter nem áll a kősziklán, mert a kőszikla tulajdonképpen Jézus. És Jézus által lesz ő is, a hite is szilárd olyan, mint egy kőszikla, amit semmi nem tud kimozdítani a helyéből. Ugye, ha van egy hatalmas vihar a hegyekben is, mi történik? Kicsavarhatja a vihar a fákat, de a hegyet nem tudja elmozdítani. A hegy ott marad. Ugye, amikor a Tátrában letarolta a hatalmas szél a fenyőket, a hegyben nem esett kár. Ezt nem tudja elvinni onnan. De most Péter nem kőszikla, mert nem áll a kősziklán Jézuson, a hite megbicsaklott ott a főpap udvarában, nem tudott hű lenni Jézushoz, most Jóna fia, vagyis nem kőszikla, az a régi ember. A Jóna fia ugye azt jelenti tulajdonképpen, hogy Péter most nem hitben erős, nem az az új más ember, aki elkezdte Jézust követni, hanem a régi természetéhez tért vissza. A Jóna fia azt jelenti, hogy most a régi természetű ember van itt. Ő most Jóna fia, Simon. És mondhatnánk, nem az Isten fia. Hitáltal. Ő most nem Isten gyermeke. Ő Jóna fia. De a Jóna fiát is szereti Jézus, és vissza akarja helyezni a korábbi pozíciójába, Isten gyermekének és tanítványnak, akinek feladata van. Jézus így szól hozzá, jobban szeretsz-e engem ezeknél. Majd még egyszer szól, ugyanezt mondja majdnem, szeretsz-e engem. És mindkétszer válaszol Péter, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Tehát azzal nem volt baj, ugye Péter szereti Jézust, és Jézus ezt tudja. Viszont az egyik dolog, hogy az első kérdésnél így hangzik, jobban szeretsz engem ezeknél. Ugye Péter szájhős volt. Azt mondta, én külön vagyok, mint a többi, hát olyan hozzánk hasonló. Akkor mi azt hiszük, mindenki nulla, csak mi vagyunk a valakik, én minden jobban tudok, mint a másik, és amikor eljött a próba ideje, bizony Péter semmivel se volt különb, semmivel se volt másabb, mint a többi tanítvány. Ő nem csak elfutott, hanem kijelentette határozottan, hogy nem ismerem Jézust, tehát megtagadta őt. Tehát Jézus azt kérdezi, különnek tartod-e még magadat a tanítványtársaidnál? És mindezt úgy kérdezi, és ez már a második kérdésben is ugyanaz, hogy egy olyan szót használ a szeretetre, amikor kérdi, hogy szeretsz engem, ami tulajdonképpen arra utal, hogy odaadom az életemet a másikért. Tehát agapao, ez azt jelenti, egy olyan szeretetet jelent, hogy kész vagyok és képes vagyok még az életemet is odaadni a másik emberért, a barátomért, akinek erre szüksége van. Mint ahogy Jézus is mondta, hogy én titeket barátaimnak mondalak, és senkiben nincs nagyobb szeretet annál, ha valaki az életét adja a barátaiért. És most Péter, amikor ezt hallja, szembesül azzal, hogy Jézus tényleg az életét adta, érte? És amikor válaszol, már nem mondhatja azt, nem használhatja ugyanazt a szót a szeretetre, mert tudja, hogy ő viszont nem, hogy az életét nem volt képes odaadni, azt sem tudta kimondani, ismerem, hozzátartozok. Így azután Péter úgy válaszol, hogy igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Itt egy olyan kifejezés van, amit van olyan fordítás, ami úgy adja vissza, hogy igen, Uram, barátod vagyok. Tehát baráti szeretettel szeretlek. Én úgy mondom, emberi szeretettel. Arra képes vagyok. De az agapé pluszával nem tudlak szeretni, megtapasztaltam, és ezt már nem is mondom. Az Úr Jézus minket is kérdez, szeretsz engem? Mert a hit, a tanítványság lényege ez. Szeretett kapcsolatban legyek Jézussal. Ez a lényeg. Nem, hogy hiszek valamit, hanem szeretem őt, és amit teszek, azt az iránta való szeretetből teszem. Nem úgy engedelmeskedek neki, hogy kényszerből, mint egy rabszolga felügyelőnek, hanem szeretetből. Mert tudom, hogy ő is szeretetből vállalt és vállal engem. Amikor Jézus nekem mond valamit, azt azért teszem meg, mert akkor mindig eszembe jut, hogy ő sokkal többet tett annál, amit én teszek. Önként odaadta az életét, értem, a kereszten. És aki ezt átéli, az nem tud mást, mint viszont szeretni. Nem szájhősködik, de a maga emberi módján, a maga helyén, a maga mértéke szerint igyekszik Jézus szeretni. Sőt, még ez is rossz szó, hogy igyekszik, mert aki őszintén megtapasztalja, hogy Jézus mit tett érte, annak a szívében magától fakad szeretet Jézus iránt. Az nem tud mást, mint szeretni őt, hálás lenni, és ott lesz a szívében, hogy én ennek a Jézusnak akarom az életemet adni, őt akarom szolgálni, neki akarok mindig engedelmeskedni. Tehát ez nem kényszer dolog, hanem válasz a Jézus szeretetére. Tehát kétszer egymás után ugyanazokat a kifejezéseket használja Jézus is, meg Péter is. És ugye megvallja, én emberi mérce szeretetével szeretlek téged. Aztán harmadszor is megkérdi Jézus, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát ahogyan háromszor mondta ki, hogy nem ismerem és semmi közöm hozzá, most ugyanúgy háromszor kell Jézus szavára vagy kérdésére megvallani, hogy valóban szereti őt. És itt már látni kell azt, hogy Jézus alkalmazkodik Péter szeretetéhez. Most már Jézus nem az agapao kifejezést használja a kérdéséhez, hogy szeretsz-e, hanem a fileót, azt a szót, amit Péter is használt. Tulajdonképpen így kérdez, hogy Péter, szeretsz-e úgy, mint a barátodat? Szeretsz-e úgy, mint egy barátot? Mert Jézus nem kér, vár többet annál, mint amit telik Pétertől. Vagy mondhatnám, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy mi telik tőlünk, és nem kér többet. Most nem várja el tőle, hogy az életet odaadó szeretettel szeresse, mert tudja, hogy nem képes rá. Most még Péter nem tartott. Majd, hogy erre képes legyen, át kell élnie pünkös csodáját. Amikor a Szentlélek Isten eljön a világba, és be fogja tölteni az ő lényét, és tulajdonképpen már Isten így ott lesz a szívében, a lényében, és képessé teszi arra, hogy valóban neki éljen, és ha kell, az életét is odaadja érte. Tehát Jézus lejjebb veszi a lécet, mondhatnánk úgy, és nem teszi olyan magasra, hogy ne tudjuk átugorni, és ez fontos, hogy aki tanítvány, attól Jézus mindig annyit kér, amire éppen akkor képes. Persze, ahogy tovább olvassuk, majd látni kell, hogy a Jézussal való kapcsolatban van egy növekedés. Tehát évek múlva ez már nem lesz elég, hogy Péter azt mondja, hogy baráti szeretettel szeretlek. Eljön az idő, amikor el kell jutni oda, hogy igen, Uram, agapéval szeretlek, vagyis az életemet is kész vagyok odaadni, érted? És ha arról van szó, hogy meg akarnak ölni miattad, akkor sem fordulok el tőled. És meg kell nézni azt, hogy hol tart a mi szeretetünk, van-e növekedés ebben, haladok-e már oda, hogy egyszer úgy szeressem Jézust, hogy akár az életem is kész vagyok odaadni érte. Vagyis, ha veszélybe kerülök, nem fogom magam menteni, nem menekülök, hanem kész vagyok oda menni, ahova éppen visznek. De ez hitben való növekedés eredménye. Ehhez az kell, hogy állandóan kapcsolatba legyek vele, és tapasztaljam az ő kegyelmét, szeretetét, hatalmát az életemben. És Jézus ezek után, amikor Péter mondja újra erre a kérdésre is, hogy igen, baráti szeretettel szeretlek, akkor visszahelyezi újra a tanítványi közösségbe. És mindez azt jelenti, hogy valahol a tanítványoknak legalább egy része kiközösítette maga közül Pétert. Hiszen tagadóként tekintettek rá. Ott volt bennük, hogy na, azelőtt még a Gecsemánéba te lenéztél minket, nagyon mondtad, hogy te még meghalni is kész vagy, és mi lett az eredménye? És ezt éreztették vele, ezért is ment vissza Péter halászni. De most Jézus visszahelyezi őt a tanítványi közösségbe, megbízza azzal, hogy legeltesse az ő juhait, tehát végezze tovább az evangéliumnak a hirdetését, az evangéliumi szolgálatot. Majd így szól hozzá, bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. Tehát a mostani élet szakaszára, ami e beszélgetés után fog következni, még ez lesz a jellemző. Oda mész, ahova akarsz. Te döntesz. Vagyis oda mész majd, ahova a Szentlélek Isten vezet. De te fogod megmondani, hogy most ide viszem az evangéliumot, amoda viszem az evangéliumot, most Jézus nevében szólok annak a sántának, hogy gyógyuljon meg, megmondom a vezetőknek, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint sem embereknek, ez mind az ő döntése lesz, és ezeket a döntéseket meg is tudja hozni. De azt mondja az Úr, hogy eljön majd az idő, amikor mondja, megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, s oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Ugye, tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy te most heveskedtél, az életedet akartad értem adni, meg akartál halni, értem, de még nem vagy rá kész. És sok évnek el kell telni, mire eljut az idő, hogy készé válsz erre, de el fog jönni. És akkor már képes leszel az agapé szeretettel szeretni, képes leszel meghalni. Értem? És valóban tudjuk, hogy aztán Pétert megölték, tehát mártír halált halt az Úr Jézusért. De számunkra is van ebben üzenet, egyrészt az, hogy engedjük, hogy az Úr vezessen, és ne arra gondoljunk, hogy majd hogy fogunk kitartani később, hanem mindig a mai nap feladatára figyeljünk, hogy hűek tudjunk lenni ma ő hozzá, és tegyük azt, ugye, amit mond. De benne van ebben az is, hogy fel kell arra készülni, hogy eljön az életünkben olyan időszak, amikor már nem mi döntünk. Amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy mi már nem tudjuk megmondani, hogy én ezt akarom tenni, azt akarom tenni, mit mond, megöregszel, más övesz fel. Vagyis adott esetben lehet az is benne, leesel a lábadról, nem tudod magad ellátni, nem tudod azt tenni, amit szeretnél, és mit mond, más oda visz téged oda, más övesz fel, és visz téged oda, ahova nem akarod. Vagyis a hitbeli növekedés az azt is jelenti, hogy megtanulom elfogadni azt az állapotot, amikor mások szolgálnak felém. Amikor arról van szó, hogy én már nem tudok valamit megtenni, és el kell fogadnom, hogy más teszi meg. Igen. Megfogja a kezem, és arrébb vezet, mert egyedül nem tudok arrébb menni. Ezt is el kell fogadni. Ugye oda visz, ahova nem akarod. Igen. Péter nem biztos, hogy éppen akkor, amikor elfogták és ítéltek affelől, hogy adja, hogy meg kell halnia Jézusért, hogy éppen azt tervezte. Nem biztos, hogy ő meghalni akart akkor, hanem egyéb dolgai volt. De fogadd el, eljött az idő, és ugyanígy van ez az életünkben is, hogy vihettek olyan helyre. Nem tudok magamról gondoskodni, lehet, hogy bekerülök a kórházba, lehet, hogy olyan helyzetbe kerülök, hogy valaki másnak kell ott lenni velem. És vajon erre készülök-e? És kérek-e hozzá erőt, hogy amikor eljön az az idő, akkor ezt ugye el tudjam fogadni. Mit mond Jézus? Azt mondja még neki, kövess engem. Vagyis ne másokra figyelj, hanem rám figyelj, maradj mindig mögöttem, és hogyha a tekintetedet nem veszed le rólam, megmaradsz az én hátam mögött, akkor célba fogsz érni, mondhatnánk, meg fogsz érni arra, ami vár rád. Meg fogsz érni az öregkorra, vagy meg fogsz érni arra, hogy akár az életedet add értem, és mártír legyél. Hát adja az Úr, hogy mi is halljuk az Úr kérdését, szeretsz engem, de ez ne olyan rutin válasz legyen, persze, szeretlek Jézus, hanem próbáljuk így gondolni, hogy az eredeti szövegben nem egy szó fejezi ki a szeretetet, mint magyarból szeretlek, 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 és közben ezt úgy mondjuk, hogy nincs mögötte semmi tartalom. Ugye, hogy lehet, hogy azt mondom, így szeretlek, úgy szeretlek, pár év múlva meg már egész mást mondok esetleg a bíróságon. Tehát gondoljuk úgy végig, hogy mit jelent számomra az, hogy szeretlek. Azt mondom, hogy igen, Uram, én már eljutottam oda, hogy az életem odaadásával is tudlak szeretni. Vagy Uram, én csak baráti szeretettel szeretlek, de ezt minden nap. Hogy rád bízom magamat, mint barátra. És adja az Úr, hogy lássuk, ő nem vár tőlünk többet, mint amire képesek vagyunk, de azt tegyük meg. Mit vár tőlünk? Kövess engem. Mindenben kövess engem, mert ez különböztet meg a világtól. Hogy mindenben Jézust követ, azaz őrá hallgatok. És ez ma is nagyon fontos. Kire hallgatok? Kinek a szava túlsúlyos, a környezetemé, ennek a világnak az üzenete, vagy az, amit az én Uram mond nekem? És halljuk meg ezt. Kövess engem. Ő ennyit kér. Indulj el, és kövess, majd maradj meg a nyomomban. Imádkozzunk. Ó Jézus, köszönjük ezt az igét. Olyan jó látni, hogy utána mész tanítványaidnak, és megmutatod nekik, hogy amiért ők küzdenek, és mégsem tudják elérni, azt te nekik tudod ajándékozni. Adtál nekik eledelt ott a Genezáret-tó partján, pedig ők egész éjjel küzdöttek, de nem tudtak halat fogni. Nem tudtak reggelit készíteni. És Uram, neked nem volt szükség hajóra, hálóra, mégis van halad. És Uram, ezt úgy ragyogtasd fel előttünk, hogy mindig lássuk. Nem az a lényeg, mennyi hal van a hálónkban. Nem az a lényeg, mennyi pénz van a pénztárcánkban, vagy a folyószámlánkon, hanem az, hogy látjuk-e, hogy a te hálódban mindig van hal. A te kezedben mindig van étel. Te mindig tudsz adni a tieidnek azt, amire szükségük van. És Uram, ha ezt látjuk, akkor leoldódik a félelem, az aggódás, akkor nem tartjuk kilátástalannak a dolgokat, mert tudjuk, hogy hozzá tartozunk kihez? Ahhoz, aki az életét odaadta értünk a kereszten. Te vagy az egyetlen, aki meghaltál értünk. Senki más nem ontatná ki a vérét azért, hogy megmentsen minket. Csak egyedül te. És ezt köszönjük neked. És köszönjük a kérdést, szeretsz engem. És könyörülj, hogy ne rutinból válaszoljunk, ne csak odadobjuk, hogy persze, hogy szeretlek, hanem vizsgáljuk meg a szívünket, hogy igaz-e, amit mondunk, hogy tényleg szeretünk-e, és milyen szeretettel, hogy mi én oda tudnám-e adni az életemet, érted? Vagy ugyanúgy félteném, menteném, mint Péter, és kész lennék még megtagadni is, csak hogy megmeneküljek. Vagy megmaradjon az állásom, megmaradjon a fizetésem. Ó, Uram, mutasd meg, mi van a szívünkbe. Mutasd meg, kihez, mihez ragaszkodunk. Pénzhez, hatalomhoz, pozícióhoz, vagy hozzád minden helyzetben. És Uram, te leplezd le a hazugságot, a gonoszságot a szívünkben, az életünkben, és az, hogy ezektől megtisztulva kövessünk téged a keskeny úton, amely életre vezet. Így tesszük kezedbe, Uram, a te népedet, mindenütt azokat, akik hisznek benned, hogy tudjunk mindig megmaradni a te nyomodban, hogy ne idegen hangokra hallgassunk, hanem mindig csak a tiédre. És segíts, Szentlélek Úristen, hogy fölismerjük a mérünk Jézus hangját mindig, hogy biztosak legyünk abban, hogy most ő szól, és az idegen hangot ne kövessük, bármilyen szépnek, jónak tűnik is, mert az rosszra vezet, az halálba visz. De köszönjük, hogy lehetséges fölismerni, megérteni a te akaratodat. Kérünk így a betegekért, Uram, a gyászolókért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen.